Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnökén Hazarina ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt arról beszéltünk, hogy a kollektív szerződés mikor és hogyan lép hatályba. Még egy picit a technikai kérdéseknél marad, hogy azt mondta, hogy ez egy határozatlan idejű megállapodás. Mikor lehet újra tárgyalni, és hogyan, milyennek a technikája?
Lehet módosítani természetesen a kollektív szerződést. Bocsánat. Fél év után lehet módosítani ezt a kollektív szerződést. Valószínű, hogy lesznek folyamatosan olyan dolgok, amit még esetleg később kívánunk a kollektív szerződésbe beépíteni, tehát ez egy határozatlan időre, de minden évben, különösen akkor esetleg valami jogszabályváltozás történik, akkor meg kötelezően felül kell vizsgálni a kollektív szerződésben leírtakat, mint ahogy az elején mondtam, ellentétes nem lehet jogszabállyal a kollektív szerződés.
A beszélgetésünk elején ön is utalt arra, hogy létezik egy sztrájkbizottsági megállapodás, ugye erről beszéltünk korábban többször itt az Aléna című műsorunkban, ezt ugye a kormánnyal kötötték az érdekképviseleteket, kötötték önök. Mi az, amit ebből, ez ugye az év elején jött létre ez a megállapodás?
Január 22-én kötöttük, igen, másik két ágazatban érintett szakszervezeti vezető írta még alá a szakszervezetük nevében, és támogatólag még azon kívül még két szakszervezet is aláírta, bár nem volt tagja a sztrájkbizottságnak.
Mi az, amit ez alapján sikerült elérni? A kollektív szerződésről beszéltünk, hogy néhány pontot rendez a korábbi kérdések közül, de a sztrájkbizottsági megállapodásban foglaltakhoz képest mennyire volt eredményes az elmúlt mondjuk fél év?
Ugye a sztrájkbizottsági megállapodás, amit január 22-én írtunk alá, annak a teljesülése, az folyamatosan nyomon lehetett követni, mert mi a honlapunkra mindig feltettük, hogy azok a pontok, amiben megállapodtunk, az valamilyen jogszabályban kerüljön kihirdetése, hiszen egy jogszabályi kihirdetés az a garancia. Nos, hogy néhány ilyet mondjak, és ez folyamatosan történt, még egyszer mondom, januártól, hogy például jogszabályba foglalták azt, hogy egy intézményben mennyi legyen a finanszírozott álláshelyek száma. Vagy, amit a kollégák, ha szabad így mondanom, szeptember 1-től saját bőrükön is érezték, ez a megállapodás tartalmazta többek között azt, hogy a pedagógus életpálya kereseti részét kiterjesztik a gyermekvédelmi intézményekben, a szakszolgálatban, szakmai szolgáltatásnál dolgozó pedagógus végzettségű kollégákra. Mikor ebben megállapodtunk, módosították a törvényt, és ezekben a felsorolt intézményekben dolgozó kollégákra kiterjesztették ezt a törvényt, tehát a kollégák is, hogy egyszerűen mondjam, kaptak béremelést szeptembertől. Az eredeti elképzelés szerint ők csak 2015-ben kaptak volna. Ugyanígy a pedagógus béremeléshez tartozik, hogy a megállapodás tartalmazta azt is, hogy minden munkaviszony, ami a közalkalmazotti bértábla besorolásánál figyelembe vettek munkaviszonyt, az számítson bele a pedagógus bértáblába is, hiszen az eredeti elképzelés az volt, hogy csak is kizárólag a katedrán töltött éveket fogják figyelembe venni az egyes kategóriákba való bekerüléskor. Tehát ezek a teljesülések, amiben mi megállapodtunk, azok folyamatosan teljesültek. Két dolog nem, ezt el kell ismerni, hogy két dolgot a megállapodásban nem teljesítettek. Az egyik a nyugdíjasok kérdése, ugye itt a nyugdíjasokat, a 62 évet betöltött nyugdíjasokat elküldték. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat visszafoglalkoztatnak szerződéssel, mert egyébként nagyon komoly feladatellátási problémák lennének, egyébként vannak is. A szakképzésben, a művészeti oktatásban probléma van a pedagógus feladatellátással. És nem teljesült nagyon sok kollega jogos szívfájdalmára, hogy a tanár kettőbe sorolják be azokat a kollégákat, akik szakvizsgával rendelkeznek. Ez is mutatja egyébként, hogy ez a megállapodás próbálta korrigálni ennek az egész nevezzük életpálya modellnek a hibáit és a problémáit, amivel végül is hát a kollégák is szembesültek októberben, akkor, amikor az első emelt fizetésüket megkapták.
Összességében most elégedett azzal, amit elértek a sztrájkbizottsági megállapodás aláírásán?
A következőt tudom mondani, hogy ha tételesen végigmegyünk a pontokon, amiben mi megállapodtunk, akkor azt kell mondjam, hogy a kormány ezeket a vállalásokat teljesítette. Az egy más kérdés, hogy például megállapodtunk a finanszírozott álláshelyek számában, tehát hogy a 22 órával is az átlagcsoporttal számítják ki az intézményben foglalkoztatott pedagógusoknak a létszámát, de ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy egy-egy intézményben több pedagógusra lenne szükség, és nem vesznek fel az üres állásokra pedagógusokat, hanem egy ilyen belső helyettesítéssel próbálják megoldani. Most ez a kollektív szerződés arra fogja ösztönözni, ha úgy tetszik kényszeríteni a munkáltatót, hogy ezt ne túlórával oldja meg, hanem vegyen oda fel embert. De az is igaz, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nincs, hiába írják ki a pályázatot, egyszerűen nincs rá pedagógus jelentkező, ezek a hiány szakmák, mert azért a pedagógusok között is van ilyen.
Például?
Hát például, mint ahogy az előbb mondtam, a zene, tehát a művészeti képzésben, a zeneiskolákban, főleg azért, mert ez a kényszernyugdíjazás miatt, én ezt kényszernyugdíjazásnak nevezem, el kellett küldeni olyan pedagógusokat, akik ott tanítottak, és most hiány van náluk, de ugyanez vonatkozik a gyógypedagógiákra, ugyanez vonatkozik a szakképzésre, vagy a természettudományi tárgyakban, ezek kis óraszámú tárgyak, itt is van pedagógus hiány. Hiába hirdetik meg, nem kapnak rá embert, mert ott van a korlát, hogy 62 év felett nem lehet alkalmazni.
Ha már itt a szakember hiányt, a pedagógus hiánynál tartunk, ön szerint az elmúlt mondjuk egy évben, másfél évben, amióta sok minden történt, ugye például az életpályamodell, a sztrájkbizottsági megállapodás, most a kollektív szerződés, vonzóbb lett a tanári pálya?
Hát ez fiatal, most érettségizőeket kellene megkérdezni, hogy nagyon sok mindent hallottak a sajtóból a forrongó pedagógusokról, hogy számukra ez a pálya vonzó-e vagy sem, vagy saját tapasztalatuk, hogy mit látnak az iskolákban, hogyan és mennyit dolgoznak a pedagógusok, és számukra ez a munka, és mindaz az ígéret, ami itt a pedagógus életpálya modellben van, az egy perspektíva-e, hogy ezt a hivatást válasszák. Én erre nem tudok válaszolni.
Ugye azt mondják nagyon sokszor, nyilván érdekképviseleti vezetők is, meg általában iskolai igazgatók is, iskola vezetők sokszor azt mondják, hogy igazából ez nem a középiskolánál dől el. Nagyon sok, például nagyon sok nyelvtanári végzettséggel rendelkező ember helyezkedik el különböző vállalkozásoknál, vagy megy éppen külföldre dolgozni a nyelvismeretével, éppen azért, mert amikor érettségizett, még vonzónak tűnt a dolog, mert hogy akkor más látott belőle, de aztán mégsem helyezkedett el. Ezért kérdeztem öntől, hogy ön mondjuk jó szívvel merni ajánlani, mondjuk az ön ismerettségi körében, hogy most már aztán érdemes ezt választani? Akár egy nyelvtanárnak, akár egy matematika-fizika végzettségű embernek, ne menjen el mondjuk kutatónak egy multicéghez, hanem menjen el és tanítson valahol matematikát és fizikát?
Nem fogom megkerülni a választ, de ma mi fontos egy pályakezdő számára, és mindegy, hogy az a pedagógus pályát választja, vagy orvos szeretne lenni, vagy bármi. Mi az, ami vonzóvá tesz egy pályát? Egyrészt kell egy anyagi biztonság, egy tisztes megélhetéshez, amivel egzisztenciát tud magának teremteni, és lakást tud magának venni, és egy normálisan, ha nem is luxus módon, de normálisan meg tud élni. Nézzük meg, hogy ez a pedagógus kereset, ez biztosítja.
Mennyi ez ma? Mennyi
egyelő, nem, hosszabb távon kell gondolkozni. Hány évet kell ma egy pályakezdő pedagógusnak, egy pályakezdő bérrel spórolni ahhoz, hogy tudja magának egy lakást venni, ha nincs szülői segítség. Ez az egyik. A másik, mennyire garantált a munkahelye? Ez alatt azt értem, hogyha olyan hibát nem követel, ami miatt eltanácsolják a munkától, hanem egyáltalán ő nagyon szépen dolgozik, és lelkesen dolgozik. Mennyire biztos az, hogy neki az az állása 5 év múlva, 10 év múlva is lesz? Szerintem nem biztos. Sajnos ezt kell mondjam azért, mert egyrészt a tanuló létszámfogyás, más egyéb racionalitás miatt azért itt ne tagadjuk el, itt azért lesznek intézménybezárások, intézményösszevonások. A harmadik, és egy fiatal számára ez is azt gondolom nagyon fontos, hogy milyen szakmai perspektíva van ebben a pályában, milyen szakmai előrelépési lehetőség van ebben a pályában. Valószínű, akkor, amikor pályát választ, ha nagyon tudatosan, nagyon végig gondolja, akkor ezeket mind-mind mérlegre teszi, és akkor ezt az egészet mind félreteszi, ha azt mondja, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Mert ma nyugodtan merem mondani, a pedagógus kollégáknak a nagyon nagy része erre a pályára azért jött, ezt a hivatást azért választotta. Mindig is tudta, hogy a pedagógusokat nem fizetik meg jól, tudta, hogy a munkakörülmények nagyon nehezek, és mégis ezt a hivatást választotta, azért, mert szereti ezt csinálni.
Most biztos lebeszéltünk néhányakat arról, hogy a pedagógus pályát választották
nem
az elmúlt három percben.
Nem szeretném lebeszélni őket, ez egy csodálatos hivatás.
Ön szerint egyébként ugye nagyon sok vita folyik arról, hogy vajon egy-egy ország mennyit költ az oktatására, itt ugye mindenféle mutatókat lehet hallani a GDP-hez képest, vagy a lakosság számhoz képest mennyit költenek az iskolákra. Igazából is mindig fölmerül az, hogy vajon mit kap ezért mondjuk egy társadalom, vagy mit kap érte, hiszen tudjuk azt persze, hogy nyilván gyerek megtanulja a szorzótáblát, megtanul olvasni, és nagyon sok mindent megtanul az iskolarendszeren keresztül. De van arra számítás, hogy itt a megtérülést ilyen nagyon száraz és hideg szóval hogyan lehet számolni és kalkulálni? Például, amikor az életpálya modell részeként mondjuk önök fizetésemelést kapnak, akkor hogyan kell ezt értékelniük más munkavállalóknak, akik esetleg 5-6-8-10 éve nem kaptak fizetésemelést?
Igen, nagyon sokat hallott a társadalom arról, és nyugodtan merem mondani, hogy évek óta hall arról, hogy itt a pedagógusok majd milyen hatalmas keresetnövekedésben fognak részesülni. És ez nagyon jó, hogy a pedagógusoknak, még ha most csak mérsékelten is emelték a bérét, mert el kell ismerni a társadalomnak, hogy egy társadalom akkor fog fejlődni, hogyha nagyon jó iskolákat csinál. Mert ez egy olyan befektetés, ami nem egy vagy két év múlva, az 5 és 10 év múlva fog megtérülni. Tehát 2 évvel ezelőtt New Yorkban volt egy pedagógus világtalálkozó, 26 országot hívtak meg, Magyarországot is meghívták, mégpedig az oktatási minisztert és az ágazatban működő szakszervezetet azért, hogy egy asztalhoz ültessék a minisztert és a szakszervezeti vezetőket. Nálunk a helyettes államtitkár úr vett rajta részt, és ott azt mondták, ugye a világgazdasági válság, gazdasági válságban élünk, hogy a gazdasági válság az iskolapadokban, az osztályteremben fog megoldódni. Minden társadalomnak, ami fejlődni akar, annak érdeke, hogy nagyon jó iskolákat csináljon, mert a rossz oktatás is lehet drága. De a jó oktatás, az soha nem olcsó. És mitől jó egy oktatás? Hogyha a gyerekek bizonyos nyilvánvaló lexikális tudás mellett olyan készségekre, képességekre tesznek szert, hogy a mai világban ezekre a munkavállalókat ért kihívásokra tudjanak válaszolni, több szakmát tudjanak elsajátítani, akár autodidakta módon is rugalmasan változtatni tudjanak, ahogy az élet kívánja, képesek legyenek problémákat felismerni, problémákat megoldani. Egy korszerű tudást kell a gyerekeknek az iskolában adni, erre kell őket tanítani, és akkor fog prosperálni a dolog. De még egyszer mondom, ez így forintban nem mutatható ki. De azt látjuk, hogy azok az országok, akik olyan ugrásszerűen fejlődnek, pörög a gazdaságuk, ott nagyon komolyan investáltak be az oktatásba.
Tettünk-e felé lépéseket?
Nem látom. Sajnos nem látom.
Mi az, ami ön szerint ma mondjuk ezt leginkább gyengíti? Ugye ez egy olyan vita, ahol most egy picit a szakképzésről beszélünk, és most általában, amikor iskola, akkor mindenkinek mindig az általános iskola jut eszébe, hiszen
nyilván ez a gimnázium. Vagy esetleg
a gimnázium. De most egy picit a szakképzés, ugye évtizedes probléma az például, hogy a munkaerőpiac és a szakképzésnek valahogy az összehangolását meg kellene oldani. Tehát, hogy ugye olyan embereket kellene képezni, akik valóban a munkaerőpiacon. Nyilván ez nagyon nehéz, hogy megmondani azt, hogy 3-4 év múlva milyen szakemberek lesz szükség. De például ebben ez miért egy állandó probléma? Hiszen tényleg a rendszerváltás óta folyamatosan ez egy...
És folyamatosan átalakítják a szakképzést. A szakképzés az nagyon-nagyon nehéz ügy, az egy jogos elvárás és kérés, hogy a munkaerő, amit az intézményben, az iskolákban képeznek, az olyanokat képezzenek, akikre ugye a munkaerőpiacon szükség van. Igen, ám, de hogyha ilyen komoly multis cégeket megkérdeznek, akkor ő ő azt mondja, hogy általában művelt intelligens gyerekeket akar, és majd a szakmát, azt majd ő megtanítja nekik. Tehát az iskolának, ez alatt akár a szakképző intézményeknek is olyan alapokat kellene adni, akár, és ezek az alapok azért a matematikával, a magyar tantárgyal, a történelemmel, a nyelvismerettel és minden ilyen, olyan alapokat kellene adni, amire aztán képes arra, hogy egy szakmát is tanuljon, vagy két szakmát tanuljon, vagy gyorsan tudjon váltani. Tehát ez lenne az iskolának igazi funkciója. Természetesen hát a szakképzés az egy nagyon-nagyon mostoha területe a közoktatásnak, mert azt gondolom, hogy ebben az iskolákban gyerekek vannak még 14 éves kortól, rájuk őket csak szakmára tanítani nem lehet, és ezért borzadok el, hogy ezt a 3 éves szakképzést úgy vezetik be, hogy a közismereti tárgyakat ilyen radikálisan lecsökkentették. Heti 1 óra ez magyarból, vagy 1 óra matematikából, hát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Hát milyen szakmunkások lesznek ezekből a gyerekekből, akik ráadásul az általános iskolában nem a legjobb tanulók voltak.
Egy picit térjünk vissza, hogy a beszélgetésünknek az apropója az a kollektív szerződés, amit ugye a napokban írtak önök alá, és ugye ezzel kezdtük a beszélgetésünket, és beszéltünk a sztrájkbizottsági megállapodásnak a teljesüléséről is. Ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag 2 pont volt, ami ebből nem teljesült, de nagyon sok minden igen. Gyakorlatilag most megvan a kollektív szerződés, a sztrájkbizottsági megállapodás is. Hogyan tovább? Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy önök elvégezték a munkájukat, és most már csak figyelni kell azt, hogy ezek a szerződések hogyan működnek?
Természetesen, és azért ebben a sztrájkbizottsági megállapodásban van egy monitoring bizottság. Ugye ez a monitoring bizottságnak az a feladata legalábbis a szakszervezet részéről, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központban felmerülő a működés, az intézmények működése során felmerülő problémákat, ha ott helyben nem tudják megoldani, ha a járási tankerületben nem tudják megoldani, akkor ezt bizony jelentésék és országos szintre megyük. Tehát az intézményi szakszervezeti tisztségviselőnek a járási tankerületi szinten működő szakszervezeti tisztségviselőnek egy folyamatos kapcsolattartás van, egy folyamatos kontroll van, egy folyamatos párbeszéd van, hogy azokat a problémákat, amik felmerülnek, mert vannak, azokat állandóan folyamatosan jelezzék, és arra azt is nézzék, hogy milyen megoldás születik. Ilyen értelemben azért természetesen nincs vége a munkának, mert azért mindig az élet újabb és újabb kihívásokat hoz. Most például a pedagógusok szakszervezet, ez tisztségviselőit, még egyszer mondom, a kollektív szerződés betartatásának a folyamatos ellenőrzésére kérjük, illetve a kollégákat is, hogy éljenek a jogaikkal. Másrészt pedig már egy kicsit mi készülünk a parlamenti választásokra, hiszen a parlamenti választásokat megelőzően hagyományosan a pedagógusok szakszervezete mindig megfogalmazza az elvárás csomagját, hogy akkor, amikor a pártok indulnak a parlamenti választáson és az oktatási programjukat készítik, illetve ismertetik, akkor azokra a feszítő kérdésekre, amit ma a közoktatásban a kollégáktól tudjuk, hogy vannak, azokra milyen választ, milyen megoldást adnak.
Megvan már a következő választásra vonatkozó elvárás csomag?
Igen, a pedagógusok szakszervezete múlt héten szombaton tartotta a kongresszusát, és ott fogadta el azt az elvárás csomagot, ami nagyon-nagyon konkrét. Tehát a parlamenti pártoknak a és tulajdonképpen követelések is, ha úgy tetszik, és lehet úgy is mondani, hogy kemény kritikai megfogalmazások a mostani oktatási rendszerrel szemben. Többek között arról az van ebben az anyagban, hogy az iskolák és a pedagógusoknak a szakmai önállóságát vissza kell adni. Tehát itt a tankönyvválasztás problematikája kapcsán hát azért szembesültek a kollégák azzal, hogy itt bizony az ő módszertani szabadságukat is ez a dolog azért eléggé korlátozza. Mi javasoljuk, mert az elmúlt 4 hónap ezt bizonyítja, hogy az intézményvezetőknek teljesen vissza kell adni a munkáltatói jogukat, tehát az egy abszurd, hogy ne az intézményvezető választhassa ki azt a kollégát, akivel ő együtt tud dolgozni, illetve a munkaviszony megszüntetésének a jogát is szeretnénk, ha az intézményvezető visszaadná. Ez az új munkaszervezési forma nem sikeres, és akkor nagyon hát elegánsan fogalmazok. Mi azt javasoljuk, hogy állítsák vissza azt a kötelező órát, amely az eddigi rendszerben működött, és ezt a kötött munkaidőt, ami nagyon komoly szervezési problémákat okoz az intézményben, ezt töröljék el, mert ennek nincs értelme. a többletmunkát rendesen finanszírozzák, illetve állítsák vissza a pótlékrendszert. A közoktatásban, az iskolákban, az óvodákban vannak olyan tevékenységek, amelyeket a pótlékokkal kell honorálni, és nyilvánvalóan azok a kollégák, akik most a béremelkedés kapcsán nagyon komoly hátrányt szenvedtek, különösen a több diplomával, szakvizsgával rendelkezők, ezeknek a kollégáknak ezt a többlettudását, ezt mindenféleképpen a pedagógusok bérrendszerében azonnal meg kell változtatni, és ezeket el kell ismerni. A minősítési eljárásról is kritikus a véleményünk, bár még ez nem indult el, és hát természetesen a pedagógusokat foglalkoztatja a Nemzeti Pedagógus Kar, az etikai kódex, ami még csak ugye majd készül, meg a Nemzeti Pedagógus Kar is majd készül. Erről azt gondoljuk, hogy nem korlátozhatja a pedagógusoknak a szólás és a gondolatszabadságát. Az etikai kódex magán életbeli dolgokat nem tartalmazhat, annak a vizsgálatát, mert ugye ez egy nagyon durva beavatkozás az emberek magánéletébe, tehát itt most nagyon röviden mondtam, akkor, amikor majd elkészülnek a pártok, és elkezdik az oktatási programjukat hirdetni, mi figyelni fogjuk, hogy ezekre a kérdésekre milyen választ adnak.
Van olyan a jelenlegi rendszerben, amit megtartanának mindenképpen?
Hát a béremelést azért azt megtartanánk, de a béremelést mindenféleképpen, még egyszer mondom, azoknál a kollégáknál, akik több diplomával rendelkeznek, szakvizsgával rendelkeznek, és minőségben nagyon jól dolgoznak, azoknak tovább kell emelni a keresetüket. Ez vitathatatlan. Ez olyan komoly feszültségeket okoz az intézményekben, hogy ez kezelhetetlen, és nem csak, hogy felháborodottak a kollégák, hanem tulajdonképpen nagyon megalázva is érzik magukat, és ez is nagyon szörnyű, hogy aki több diplomát szerzett, képezte magát, minőségben, minőségi pérpótlékkal a minőségi munkáját elismerték, most ezek mind megszűntek.
Ha már feszültség, ugye az ön által az imént felsorolt pontok, vagy felsorolt gondolatok alapján gyakorlatilag a mostani rendszernek számos jelentős elemét azt vissza kellene állítani a korábbi állapotba, vagy át kellene alakítani. Ön szerint azt meg lehet tenni, ugye sokszor mondják ezt tanárok, tehát nem feltétlenül szakértők, hogy gyakorlatilag 4 évente átalakul az oktatás rendszere. Meg lehet ezt tenni egy ekkor rendszerrel?
Sajnos mi 4 évente tapasztaljuk azt, hogy különösen a parlamenti választásokat megelőzően mindig nagy érdeklődéssel fordul mindenki az oktatás felé. Tudjuk mi ennek az okát. A oktatásban nagyon sok pedagógus dolgozik, egy meghatározó szavazóbázis az oktatásban dolgozó pedagógus, és ráadásul még napi kapcsolatban van a választópolgárok egy jelentős részével, a szülőkkel. Tehát mi mindig nagyon felértékelődünk a választások előtt, aztán a választások után, azt választások előtt ígéreteket is kapunk, sok mindent, aztán a választások után meg. Hát ezek az ígéretek vagy teljesülnek, vagy nem teljesülnek. Általában mi azért azt gondoljuk, hogy egy politikai párt nagyságát nem a választásokon megszerzett szavazatok száma fogja igazán megmutatni, és a mai oktatás helyzetére gondolva, ezt azért mondom, hanem az a készség és a képesség arra az együttműködésre, hogy a parlamenti pártok és azok a parlamentben az ellenzéki pártok bizonyos kérdésekben hogyan fognak tudni összefogni. Gondolok itt az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjrendszerre. Nagyon sok ilyen dolog van, ami nem 4 évre szól. Hogyha ezekben a kérdésekben a pártok nem fognak felülkerekedni, és nem lesz egy konszenzus közöttük, akkor azt gondolom, hogy itt nem lesz előrelépés, és ez csak egy vágyálom, az én személyes vágyálmom. Mi lenne, hogyha ezt az egész oktatási kérdést a szakemberekre bíznák, és a politika kivonulna belőle? Van ma a magyar pedagógus társadalomban olyan szürke állomány, ami kész és talán képes lenne egy olyan oktatáspolitika elkészítésére, amelyet minden párt tudomásul venne, és 4 évenként nem történne benne gyökeres változás.
Galó István, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.